Dicsőség legyen Istennek, ugye a Bibliát hoztátok magatokkal, ez a mi eletelünk. És hol nyosul ki a Bibliát, hogy hol kezdjük olvasni? Kézen fekvő, hogy a könyvet mindig a legelején kezdjük olvasni, ugye? Ezt fogjuk tenni. Kinyitjuk a Bibliánkat, a könyv legelején. Istennek az alapelvei, azok rögtön az első oldalakon megjelennek. Istennek a természeti törvényei, szellemi törvényei, rögtön a Bibliánk első oldalain jelentkeznek. Úgyhogy érdemes ezeket az oldalakat, ahol Isten előszólítja a világot és az abban létezőket, olvasni. És a mai napon, hogy megengeditek, titeket Isten igéjének ajánlok. Istennek és az ő kegyelmessége igéjének ajánlok. Legyen nyitva a szívetek ma, mert az ige felépíthet benneteket, és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Egyedül Isten igéje tudja elvégezni. Úgyhogy szelídséggel fogjuk befogadni ma az igét a szívünkbe, ugye? Az ige be van oltva. És hogy befogadjuk a szívünkbe, úgy megtermi, amire Isten rendelte. Mózes első könyvében, az első fejezetben így olvasjuk az igét. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek felett. És mondá Isten, legyen világosság, és lett világosság. És itt álljunk meg egy picit, és gondolkodjunk azon el, hogy van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy sötétség volt, a föld kietlen és puszta volt. Van olyan verzió, és a mi változatunk is ezt támogatja, ahol azt írja az ige, hogy a föld kietlen és pusztává vált. Mindkét esetben a helyzet a következő, sötétség borította a földet. És Isten szelleme ott lebegett a vizek felett. És Istennek nem volt tetszésére ez a sötétség, mert a következő mondata Istennek az, hogy legyen világosság. Előszólít egy világosságot rögtön a hármas versben, a Biblia első oldalán a harmadik mondatában. És ez árulkodik nekünk arról, hogy Istennek semmi köze nincs a sötétséghez. És az ő természetében ott van ez a szándék, hogy legyen világosság. És ahogy ezt kimondja, előszólította a világosságát, legyen világosság, és lett világosság. Az ő szava. Az ő teremtő szava jelenik meg itt a hármas versben. Sokan azt gondolják, hogy itt teremtette meg Isten azt a világosságot, amiben ma mi élünk, a világító testeket, a napot, a holdat, a csillagokat. De ha figyelmesebben olvassuk, akkor meglátjuk, hogy ezeket a világító testeket Isten később szólítja elő. Nézzük meg a további versekben. Hármas versen mondta, legyen világosság, és lett világosság, és látta Isten, hogy jó a világosság. És elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől, nevezi Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget éjszakának, lett este és reggel első nap. Első nap Isten előszólította a világosságot. De azokat a világító testeket, amire mi gondolunk, hogy nekünk világítanak, az később jelenik csak meg. A 14-es, 15-ös versben a negyedik napon foglalkozik csak Isten azzal, hogy a mi fizikai világunkban ezek a világító testek nekünk világítsanak. Nézzük ezt meg a 14-es vers, negyedik nap. Mondta Isten, legyenek világító testek az ég boldozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lett. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. És helyezteti Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől, és látá Isten, hogy jó, és lett este, és lett reggel negyedik nap. Van különbség az első napi világosság, amikor Isten szólt, hogy legyen világosság, és később, amikor kibontja Isten a negyedik napon ezeket a világító testeket, és teremti meg. Gondolkodtunk-e már ezen, hogy mi a különbség a kétfajta világosság között? Ebben a harmadik versben, ahol Isten mondja, hogy legyen világosság, Isten az ő szellemi világosságát szólítja elő. Ez egy szellemi világosság, amiben az ő egész királysága ragyog. És ezt a különbséget látnunk kell, amikor a János evangéliumban azt olvassuk, hogy az igazi világosság eljött már a világba, és megvilágosít minden embert. Ez az a világosság, amit Isten a harmadik versben, az első mondata világegyetem teremtésekor, hogy legyen világosság, szellemi világosságot hív elő, mert a sötétség az nem Isten birodalma. Ő a világosságot szereti, a világosság Istene, és előszólítja, előhívja, szellemi világosságot szólít elő, és azt elküldi nekünk a világba, amikor írja az ige, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Ott írja abban a részben, hogy az igazi világosság eljött már a világba, ami megvilágosít minden embert. Ez nem a nap és a hold és a világító testek. Teremtésnek két különböző fázisa. A mi örökségünk az a szellemi világosság, amit Isten előszólított. A teremtése legkezdetén. Legyen világosság. Ebben a világosságban benne van a mi örökségünk. Benne van az Úr Jézus Krisztusunk, aki hozta nekünk ezt a világosságot. Gondolkodik az ember rajta, hogyha Isten azt mondja az igében, és ahogy mondja, az úgy igaz, hogy az igazi világosság eljött a világba, és megvilágosít minden embert. És ha elküldte ezt a világosságot. Miért van annyi hitetlen ember körülöttünk? Amerre nézünk, mindenhol találkozunk olyanokkal, akik csak legyintenek Istenre. Meg amikor szóljuk az igét, csak mosolyognak rajtunk, megmosolyognak minket. Hogy történik ez, hogyha Isten igéje azt mondja, hogy az igazi világosság megvilágosít minden embert. Az igazi világosság eljött a világba. Ezt a János evangélium első fejezetében fogjuk olvasni. Megvilágosít minden embert, hogyha minden embert megvilágosít. Hogy van annyi hitetlen és úgy nevezett magát ateistának nevező ember a Földön? Hogy történik? Ezt gondolkodhatok-e már rajta? Az ige a második korintusi levélbe vezet minket. Ne oda is, nem. Ez a Róma levélhez menjünk, mert a Róma levélben van erről egy nagyon tanulságos rész. Miközben lapozunk, mindig mondjuk el, hogy drága Jézusom, szeretlek téged. Mert ne felejtsük, hogy minden Isten szerelméből van az életünkben. És ezt olyan jó esik neki hallani, amikor mondjuk, hogy szeret. Mi szeretjük a mondját nekünk, ugye? Hogy mennyire szeretnek minket, ugye? Amikor a gyermeket képes csak azért felhívni, hogy elmondja, hogy mennyire szeret, és éppen nem akar semmit, az egy nagyon ritka pillanat. De milyen jól esik az a szívünknek? Kicsordul a könny a szívünkből, ugye? Isten ugyanígy van vele. Soha ne felejtsük el, hogy az ő hasonlatosságára lettünk teremtve. Úgyhogy ahogy nekünk jól esik, hogy mondják, hogy mennyire szeretnek minket, úgy Isten ugyanígy van vele. Ahogy nekünk jól esik a dicséret, amikor minket megdicsérnek valamiért, akkor ugye nem rögtön felfúvalkodunk és gőgösek leszünk. Egyszerűen jól esik az embernek, ha megdicsérik, amikor valamit úgy tudja, hogy elvégzett, és Isten is nagyon szereti a dicséretet. Isten megérdemli a dicséretet. El ne felejtsétek őt dicsérni. Mindenért, amit tett az életben eddig, értetek is veletek, és amit majd még ezután tesz. Azért is lehet őt dicsérni, magasztalni, és mindig, minden pillanatban elmondani neki, hogy mennyire szeretjük őt. Tudjátok, hogy miért érezzük ezt a végtelen szeretetet Isten iránt? Mert az ő szeretetét közölte velünk. Jézus úgy imádkozik a főpapi imájában, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Az Atyához imádkozik. És az Atya odaadta nekünk ezt a szeretetet. Úgyhogy az a szeretet van bennünk, amellyel az Atya szereti a Jézust. Ez mindenek feletti. És mindenek feletti mérték. Maga a tiszta szeretet. És ez bennünk van. És Istennek nagyon jól esik az ő szívének, amikor ezt a szeretetet magunkból kiárasztjuk ő felé. És hogy mondjuk el neki, hogy mennyire szeretjük. Ne feledkezzünk el erről. Megváltozik a közösségünk Istennel, hogyha így fordulunk hozzá. Úgyhogy ezt fogjuk gyakorolni ma, miközben lapozunk egyik igehelyről a másikra, mindig azt mondjuk, drága jó Istenem, drága Abba Atyám, drága Jézusom, szeretlek téged. Jó? Ez megváltoztatja. Ha csak ennyit megtanulunk ma, hogy Isten felé így fordulunk, hogy közöljük a szívünkből a szeretetünket, amit ő adott feléje, az már meg egymagában megváltoztatja a légkört körülöttünk, az életünknek a dolgait. Hova lapozunk, ki emlékszik rá? Úgy van. Rómaiakhoz írt levélnek az első fejezetére megyünk, és tizennyolcas vers, nem vagyok Isten haragjának a prédikátora, szó ne legyen róla, de itt kell elkezdeni, hogy érthető legyen. Az első fejezet 18-as verse így indul. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamisága ellen, kik az igazságot hamisággal feltartóztatják, mert ami az Isten felől tudható, nyilvánvaló számukra, mert az Isten megjelentette nékik. Kiknek? Nem a hívőkről beszél. A hitetlenekről beszél. Az emberek minden hitetlenséges hamisága van itt írva az előző versben. A hitetlenek felé Isten megjelenti mindazt, ami felőle tudható. Itt így, 19-es vers, Isten megjelentette nékik. Vagyis nem cáfolja magát az ige, amikor azt mondja Isten, hogy a hármas versben, a Mózes első könyve első fejezet hármas versben, hogy legyen világosság. Ez egy szellemi világosság. Ezt a világosságot kirendelte Isten minden ember szívébe. Az igazi világosság eljött már a világba, ami megvilágosít minden embert, mondja az evangélium. A hitetleneket is megvilágosít. Ott van ez a világosság a szívükben. Nézzük meg, mi történik vele. Mert ami az Isten felől tudható, nyilvánvaló számukra, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megérthető és átlátható, úgyhogy nincs mentségük. Egy ateistának sincs mentsége. Akárhogy magyarázza, hogy nincs Isten. Isten megjelentette nekik, ami az Isten felől tudható. Az igen, az igazság. Nézzük, hogy mi történik mégis velük. Mert bár az Istent megismerték, vagyis az ateisták is megismerték a szívük mélyén Isten. Minden ateista tudja a szíve mélyén, hogy van Isten. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt. Istennek jár egy dicsőítés. Mindenkivel megismerteti magát Isten. És utána jár neki egy dicsőítés. És hitetlenül úgy válik az ember, hogy bár Istent felismerte, mert Isten megjelentette magát, nem adja Istennek vissza, ami jár, ezt a dicsőítést. Az Istent megismerték mindazáltal, nem mint István dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Két nagyon fontos dolog nekünk hívőknek, hogy ne járjunk így, hogy ez a világosság, ami bennünk van, elhalványul. Istent folytonosan az ajkunkon dicsőíteni kell, és a szívünkben, és hálákat kell neki adni. Mert ez jár neki. Ez jár Istennek. Nézzük meg, hogy járnak ők. Néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek. És az ő balgatag szívük megsötétedett. És nekik is ott volt a világosság a szívükön. Csak megsötétültek. Okoskodásokban, világi okoskodásokban, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nincs, és miért van az, hogy nincs Isten, és különböző okoskodásokban és elmélkedésekben és világi bölcsességekben elsötétült a szívükben ez a világosság, amit Isten oda rendelt. Magukat bölcseknek volván balgatagokká lettek. És aztán folytatja itt a leírás, hogy hova jutnak azok, akik ezen az úton járnak. De Isten nem vádolható senkinek a hitéletéért. Mert Isten ezt a világosságot, amit ebből mondani és mutatni szerettem volna, minden szívbe oda rendelte. Az igazi világosság megjelent a világban, hogy megvilágosít minden embert. Akik így az okoskodásaikban balgatagokká lesznek, nem csak, hogy a szívük sötétedik meg. Van ennél egy súlyosabb állapot. Nem csak a szívükben van sötétség, hanem azt írja a Biblia, hogy az evilág istene elvakítja, megvakítja a hitetlenek elméjét is. Sötétség van a szívükben is, és sötétség van az elméjükben is. Se a szívükben, se az elméjükben nem látják Istent. Szörnyű állapot. Szörnyűséges állapot. Velünk ne így legyen, hívőkkel. Ezen törekszünk a mai napon. Erről a világosságról fogunk mélyrehatóan olvasni a Bibliában. Nekünk kötelességünk, hogy világosságban járjunk. Nekünk törekednünk kell el a világosságra. Lapozzunk az igében. Azokról, akik ebben a gyönyörűséges világosságban járhatnának, de elutasítják azt, és megsötétül a szívük, és az elméjük pedig meg van vakítva, a világ Istenem megvakítja az elméjüket. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Egyre inkább nem látják azt a világosságot, amit Isten rendez, egy szellemi világosság. Megvakul az elméjük, elsötétül a szívük. Egy nyílegyenes úton, ha menni kell, és azt a sötétben kell megtenned azokat a lépéseket, botladozni fogsz. Nincs akadály előtted. Egy lux világosságuk nincsen, sötétségben vannak. És ha még nincs is előttük akadály, akkor is elbotlanak. Mert nem a világosságban járnak. Ez a világosság, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum az életünkben. Lapozzunk el igevershez, a 2. Korintusi Levél 4. fejezet 6-os verséhez. És közben mondjuk, hogy Jézus, Jézus, szeretlek téged. Ma fogjuk használni a szánkat. A 2. Korintusi Levélben, a 4. fejezet 6-os versében olvasunk egy óriási kijelentést a világosságról. Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ezt hol mondta Isten? Az 1 Mózes 3-ban. Ott olvastuk, hogy legyen világosság, ez az a világosság. Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Nézd meg Isten természetét, hogy mit tesz. Nem azt mondja, hogy elmozdítom a sötétséget, és helyére oda helyezem a világosságot. Ezt is megtehetni, Isten mindent megtehetne. Azt mondja, hogy sötétségből előszólítom a világosságot. Előhívta a sötétségből, kihívta a világosságot. Kihívta, előszólította. Bizonyítja, hogy Isten mindenhol jelen van. A legsötétebb helyén a világnak, ott is jelen van Isten. És elő tudjuk szólítani abból a sötétségből a világosságot. Elő tudjuk szólítani a betegségből a gyógyulást. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Mert az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyog, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Isten, aki szólt, hogy legyen világosság, ezt a világosságot a szívünkben felgyújtotta. Ahogy teremtette ezt a szellemi világosságát, odaadta a szívünkbe. Azt mondta, hogy ez a világosság égjen a szívünkben, ne legyünk sötétségben. Megvilágosított minket a szívünkben Isten ezzel, hogy ahogy teremtette a világosságot, ezt a szívünkkel közölte, és arra adta, hogy az ő dicsőségét megismerhessük általa. Gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét. Vagyis nem csak, hogy közölte Isten a dicsőségét az ő örököseivel, hanem ad egy világosságot arra, hogy megismerd azt. A világosságot arra kaptad, hogy Isten dicsőségét megismert. Hogy megismert, hogy ne botorkálj abban a sötétségben, amiben a világ jár. Hogy benned ne legyen ez a szellemi sötétség, Isten világosságot gyújtott benned, és utána kirendeli ezt az ismeretet a világosság által, hogy az ő dicsőségét megismert. És hogy ez mekkora kincsünk, így folytatja. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. A kincs mire vonatkozik? Isten dicsőségének a megismerésére. Ez a legnagyobb kincs az életünkben. Szoktam az Úrnak mondani, hogy Uram, nincs annál drágább kincs az életemben, mint hogy megismerhettelek téged. És ez így igaz. Az Úr dicsőségének az ismerete, azt írja az írás, hogy ez a kincsünk. Ez egy kincs. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. Nem adnánk semmiért, ha igazán megtudtuk, hogy mi Isten dicsősége az életünkben. És ez az ismeret nem váltanánk semmire az életünkben, akik igazán megismertük. Semmire nem cserélhető. Nincs az a földi kincs, nincs az a dicsőség, senki sem tud kínálni semmit cserébe érte. Nem adjuk. Ez a kincsünk, ez a legnagyobb kincsünk. Ezt írja az ige. Ez a kincsünk. Úgyhogy ez a világosság, ez egy nagyon fontos dolog a keresztények életében. Hogy ne járjunk sötétségben. Mert egy keresztény is képes a sötétségben járni, hogyha ezt a világosságot nem munkálja magában. A Zsoltárosi imádkozza és tanítja nekünk a 119-es Zsoltárban, az ige mondja, 130-as vers, hogy a te igéd megnyilatkozása világosságot ad. Vagyis az ige nélkül nem juthatunk el erre a világosságra. Az igét nem tudjuk megkerülni. Nem lehetséges. A te igéd megnyilatkozása által jön ez a világosság. Isten igének meg kell nyílnia a szívünkben ahhoz, hogy ez a világosság elkezdje munkálni az életünket, és egyre világosabban lássuk Isten dolgait. Nem jön egy nap alatt az életünkben. Amikor újjászületünk, szokta a prédikátor prédikálni, ugyanaz az elménk, ugyanazok a gondolataink, ugyanazok a körülményeink általában. Egy szempillantásban megváltozott minden belül. Belül, a belső ember. A körülményeink azok nem. Járhatunk ugyanabban a sötétségben, mint előtte, hogyha ezt a világosságot nem munkáljuk, és nem munkálkodunk rajta, hogy nekünk egyre nagyobb világosságunk legyen az utunkon. Úgyhogy az ige megnyilatkozása egy nagyon fontos dolog az életünkben, mert ragaszkodnunk kell, hogy ebben a világosságban járjunk. Mi nem járhatunk abban a sötétségben, amiben a világ botorkál. Nekünk Jézus odaadta ezt a világosságot, eljött a világba, hogy megvilágosítson minden ember, nekünk világosságban kell járnunk. Hogy van ez, hogy ez a világosság, ez a szellemi világosság megvilágosítja az utunkat? Amikor az ige megnyilatkozik a szívünkben, ami egy folyamat, amikor az igét olvassuk, akkor az igének a fénye elkezd rávilágítani a világi dolgainkra oly módon, ahogy addig azt nem láttuk. Egy nagyon jó példa erre, amikor az ember elmegy az orvoshoz, és a csontjaival van valami panasza, elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy nem látok bele ezekbe a csontokba, mert ezek a szem elől el vannak rejtve, ezek nem látható, szemmel nem látható. De azt mondja, készítünk róla egy röntgenfelvételt, és majd megnézzük, hogy mi is a helyzet ezekkel a csontokkal. És egy másik megvilágításban, a röntgen sugaraknak a fényében rávilágít az embernek a csontrendszerére, és rögtön a levilágítás után tisztán lát egy olyan helyzetet, amit a szemével előtte nem látott. Nekünk, keresztényeknek, Isten igéjének a világosságában, amikor Isten igéje megnyilatkozik, az egy világosságot generál, gerjeszt a szívünkben, és ebben a világosságban kell látnunk az életünk dolgait. Ez olyan, mint amikor az ember olvassa az igét, és olvassa és táplálja az igét, a szívében elkezd kivetítődni egy kép arról, amit Isten mond. Vagyis a szívünknek van egy képernyője, amire Isten igéje rávilágítja az ő igazságát. És ott belül a szívünkben el kell készülnie egy felvételnek, így is mondhatnám, vagy egy képnek, amit csak Isten igéje tud előhívni. És elkezdünk ott másképp látni, ott belül a szívünkben élethelyzeteket, az életünk dolgait, mindennapos dolgait. Elkezdjük másképp látni. Mint ahogy az orvos azt mondja, hogy bocsánat, de nem tudok addig nyilatkozni, amíg meg nem nézem ezt a röntgenfelvételt, és nagyon ránéz, és megállapítja, ezek a csontok tökéletesek, nincs velük az égvilágon semmi probléma. De kellett hozzá egy másik fény, egy másik megvilágítás. A röntgen sugarak fénye kellett hozzá, hogy előhívja, mi van a testben. Ugyanúgy nekünk keresztényeknek máshogy soha nem fogjuk meglátni. Csak Isten igéjének a megnyilatkozásában, Isten igéjének a fényében, Isten igéje tudja ezt elvégezni, hogy úgy kezdi vetíteni a világosságot a szívünkre, hogy ott egy kirajzódik egy kép a szívünkben, Egy igei felvétel, így mondhatnám, egy igei felvétel kialakul a szívünkben, hogy mi az igazság. És annak az igei igazságnak a fényében kell járnunk és döntenünk. Tehát a számunkra, még hogyha az a röntgenfelvétel azt is mondja, hogy azok a csontok el vannak törve, bocsánat, doktor úr, de én készítettem róla egy másik felvételt. Én az Isten igének a fényében megvilágítottam ezeket a csontokat. És ott az ige azt mondja nekem, hogy az Úr megbocsájtotta minden bűnömet, meggyógyította minden betegségemet, és ez a kép ott bennem élő, ez egy felvétel bennem. Ez egy élő kép bennem. Isten igéje előhívta ezt a szívemen. És ez a valóságos. És ezt jelenti, hogy az ige világosságában járunk. Szemmel nem látható, amit Isten igéje ír. Még nem látod, de annak a világosságában jársz, mert a szívedben kialakult ez a kép az ige által. Ez a világosság. Isten igéjének a fénye rávilágít a szívedre, és előhívja ezt a képet. Hogy ez mennyire fontos, hogy ebben a fényben lássunk. Ez egy természetfeletti világosság, egy természetfeletti megvilágosítás. Természetfeletti fény az életünkben. Ez jelenti, hogy a természeti fölött tudunk járni. Mert nekünk nem úgy van, ahogy látjuk a szabad szemmel. Nekünk úgy van, ahogy a szívünkbe írta Isten. Aval a fényel, aval a világossággal, amit csak ő tud adni. Az ige által. És hogy ezen munkálkodnunk kell, ez tagadhatatlan. Mert naponta hajlamosak vagyunk, és képesek vagyunk beleesni abba, hogy a két lábbal a földön járunk, és úgy kezdünk róla gondolkodni, és úgy kezdjük látni, ahogy a két szemünkkel. És pedig nem úgy van. Pedig a dolgok nem úgy vannak. Az a betegség nincs ott, amikor ebből a természetfeletti fénnyel világított meg a helyzetet. Nincs ott az a betegség. Helyette a gyógyulás van ott, illetve a teljes, tökéletes egészség az új teremtésben, ami belül él bennünk, az új teremtésnek egyetlen sejtjét sem teremtette Isten úgy, hogy az génhibás lenne. Vagy bármilyen betegségprogramot hordozna. Nincs beírva oda. Semmi a betegségből, semmi a fájdalomból. Szóval mind tökéletes. És ez a világosság, amiben nekünk járnunk kell, a példabeszédek könyvében van egy bölcsesség elrejtve, és nézzük ezt meg, és közben mondjuk, hogy Jézus, szeretlek téged, ne hagyjatok magamra, mert szeretném tudni, kinek prédikálok, jó? A végére kikerekedik. A példabeszédek 4-en lapozzunk. És ott Isten felhívja a figyelmünket valamire, amit nagyon-nagyon jól jegyez meg. Azt mondja a példabeszédek 4. fejezetben, a 23-as versben, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mert abból indul ki minden élet. Úgyhogy mi kerül a szívednek a képernyőjére? Azért ott van egy képernyő. És Isten igéje tollával lehet, a szellem tollával, ami Isten igéje, oda lehet írni a képernyődre. Őrizd azt a szívet, hogy oda mi kerül. Mert ami a szívednek a képernyőjére kerül, azt a szellemed végrehajtja. Automatikusan. Nem véletlenül mondja az ige, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mert a szívedből, onnan belülről jön minden élet, amire szükséged van. Onnan a szívből generálódik a testünk számára az élet. Úgyhogy mit engedünk a szívünkbe, ez mindenek felett fontos. És az igei világosságot, a természet feletti megvilágosítást, hogy a Zsoltáros mondja, a te igéd megnyilatkozása adja. És az igének meg kell nyílnia a számunkra ahhoz, hogy azt valósággal tudjuk ott belül, bármit látunk, bármit tapasztalunk, bármilyen tünetsor jelentkezhet az életünkben. Itt belül, a szívünkben kell legyen erről egy tökéletes belső meggyőződés, egy világosság. Hogy nem botladozunk a sötétségben. Nem botladozunk a betegségben. Nem járhatunk a világ szerint, mi mások vagyunk. Nekünk van egy természetfeletti világosságunk, amiről Isten legelső helyen gondoskodott a teremtésben, hogy legyen világosság. Nekünk ebben a világosságban kell járni, nem járhatunk másképp. Nézd meg, hogy Isten mit parancsol nekünk ahhoz, hogy a szívünk megőriztessék a világnak a fertelmeitől. A betegség, a fájdalom is egy fertője az életnek. Azt írja, fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik. Nem mindenki nyeri meg. Azoknak hoz életet Isten igéje, akik megnyerik. Azoknak hoz életet Isten igéje, akiknek megnyilatkozik Isten igéje. A te igéd megnyilatkozása világosságot. Hogy ebben a világosságban láss, ahhoz az igének meg kell nyílnia. Ahhoz az kell, hogy a füleiddel figyelmezz a szavára, hallás, nagyon fontos, a hit hallásból. Kell hozzá a szemeid, hogy mire veted a szemeidet. Nem vetheted a szemedet olyan dolgokra, amik az igével ellentétesek. Azokról le kell venned a szemedet mindig, és rá kell helyezned a szemedet a keresztvára, a Golgotára, ahol ez a megváltás elvégeztetett érted. Nem gondolkodhatsz egy csöppet sem rajta. Józsiéban még azt is hozzáteszi az ige, hogy éjjel és nappal erről gondolkodjál. El ne távozzanak-e törvénynek beszédei a te szádtól. A szádnak is köze van hozzá, a világosság épül-e benned. A szád az összes input, amin keresztül bejuthat információ a szívünkbe, azt mind őrizni kell. A szemünket, hogy mire vetjük, a fülünket, hogy mit hallgatunk meg, a szánkat őrizni kell, hogy mi jön ki belőle, és őrizni kell mindezeken az inputokon kereszt a gondolatainkat, az elménket. Éjjel és nappal erről gondolkodjál. Nem mehet más be a gondolatainkon keresztül a szívünkbe. Csak Isten igéje. Ha ezen munkálkodunk, ezen munkálkodni kell. Ez tagadhatatlan, ez nem jön magától. Ezt nem adják ingyen. Ez egy munka. Ezen munkálkodni kell. Ha az ember ezen munkálkodik, akkor jön az a gyönyörűség, amiről azt mondja a 18-as vers, itt a példabeszédek 4-ben vagyunk, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága. Egyszerűen elkezd pirkadni. Egyszerűen elkezded látni a dolgokat egy más fényben. Már nem úgy látod, mint addig. Hanem belülről jön egy meggyőződés, hogy ez nem úgy van. Hanem úgy, hogy az ige mondja. Az igazak ösvénye, ez egy vékony ösvény. Minden úton nem jutsz el oda. Ez egy ösvény. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, nem szabad feladni, ezen az úton kell maradni. Minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Vagyis garantált, hogyha az igében maradsz, akkor az ige megnyilatkozása világosságot hoz, és egy világosságot egyre nagyobb lesz, és egyre tisztábban látod, és egyre tisztábban látod az utadat, és a világosságod el fog jönni a teljes délig, mert Isten megparancsolta, hogy legyen világosság. És a szívedben világosságot gyújtott. De az úton rajta kell maradni. És nem mindegy, hogy mire hajtod a füledet, vagy hogy mit hallasz meg, mit engedsz be. Ez nem lehet minden filmet végignézni, hogyha előre akarsz haladni az úton. Nem mindegy, hogy mire nyitod meg a szemedet, mire veted a szemedet. Vannak csatornák, amiről át kell kapcsolni. Nem lehet megnézni, mert nem jó, ha bekerül a szívedbe. Vannak dolgok, amire nem lehet megnyitni a szádat. Nem lehet a hiteddel ellentétesen megszólalni. Mert az nem úgy van. A szívem világossága szerint nem úgy van. Nem lehet a... El ne távozzanak-e törvénynek könyvei, a könyvnek törvényeit a szától. El ne távozzanak. Ragaszkodj hozzá. És éjjel és nappal arról gondolkodjál. Ha fölébesztenek éjszaka, 1 Péter 2.24. Ha akármilyen fájdalmad van, 1 Péter 2.24. Elkezded mondani. Éjjel és nappal arról gondolkodjál. Egy percig nem lehet megengedni, hogy ha esetleg ez nem működik, akkor majd a másik úton kiegyenesítjük ezt. Nincs másik út. Akkor lesz a világosságod olyan, hogy egyre inkább világosodik, és eljut a teljes délig. És egy lesz egy olyan meggyőződésed belül, hogy senki nem tud meggyőzni az ellenkezőjéről. És a szellemed végrehajtja. Mert benne van a szívedben. Ami oda bekerül, azt a szellemed végrehajtja. Ez egy alaptörvény. Ezért kell a szívünket őrizni, minden félte dolgnál jobban kell őrizni a szívünket. És ezen állandó jelleggel munkálkodni kell. Tehát a keresztény út az nem olyan út, hogy az ember azt hiszi, hogy azt gondol az ember, hogy milyen felhőkön lebegünk végig a földön. Szó nincs róla. Állandóan örködni kell fölötte. Minden félte dolgnál jobban őrizd meg a szívedet. A héber szóban itt egy katonai őrség áll. De hogy katonák örködnek éjszaka is nappal, és nem engedik oda az ellenséget. Úgy kell őrizni a szívünket. Máshogy ez a világosság, amely járnunk kell, ez nem vetődik az utunkra. És nekünk Isten olyan világosságot ad, ami a legnagyobb sötétségben is felragyog nekünk. Világ akármilyen sötétségben járhat. Nekünk garantált ez a világosság. Hát bizony, meg kell dicsérnünk Istent, ugye? Adott nekünk ilyen világosságot, és hálát adunk neki. Labozzunk el Ézsaiás könyvéhez. Ez az az ige, amit legutóbbi izraeli útunk során minden szempillantásban mondta a szellem, hogy imádkozzuk. Úgyhogy most együtt fogjuk tenni Ézsaiás könyve 60. fejezet. Ugye a szellem mindig mond valamit, csak meg kell hallani. Ott van az igében, hogy mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. A Szent Szellem nem süket. A Szent Szellem, amiket hall az atyának a szívéről, azokat szólja. Folyamatosan szól. Kérdés, hogy mi meghalljuk-e? A szellemnek az a feladata, hogy szóljon a szívünkhöz, hogy szóljon a szellemünkhöz, és nekünk meg kell hallani. Meg kell hallani. Ézsaiás könyve 60. fejezet 1-3 vers. Időzni fogunk ezen a részen, mert ez egy óriási világosságot hoz nekünk, azon dolgozunk ma. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. A sötétség elnyer, ami a világban van. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Ez a fényesség, ami benned feltámad, és ez a fényesség eljut a teljes délig, hogyha te munkálkodsz ezen, meg fogja látni a világ. Királyok fognak hozzád jönni. Akarják, hogy ők is ebben a fényességben ragyogjanak. Ők is ebben a dicsőségben legyenek. Népek jönnek világosság. Az elveszettek sokasága fog jönni ez a világossághoz. Elveszettek sokasága. Népek jönnek világosságodhoz. Királyok a néked feltámad fényességhez. Ezeket a királyokat északról, délről, keletről, nyugatról beszólítjuk a gyülekezetbe. Jézus nevében. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, felszólít az ige, lásd meg, vagyis ne legyél vak a szellemi dolgokra. Igenis, lásd meg, legyen szemed rá. Ez egy olyan látás, amit a szellemi szemeinkkel kell elvégeznünk, hogy a proféta látott az Ószövetségben, azt nem mindenki látta. Szellemi világosság által lehet látni. Felszólít az ige rá, lásd meg. Ne a vakságban, ne a sötétségben jár, világosságban jár. Minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaid ölben hozatnak el. És nézd meg, mi történik. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mert hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népek gazdagsága. Nem tartja vissza tőlünk Isten a világi javakat. De az első, ez a szellemi világosság. Keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, ugye? És mindezek meg, minden, amire szükséged van, hozzád jön, de neked a világosságon kell munkálkodni. Az első az a világosság, aminek jönni kell. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Mikor jött el a világosságod? Amikor Isten azt mondta, abban a 3. versben, nevezetes versben, a Biblia első könyvének első fejezetében. Legyen világosság, megparancsolta. És előszólította a sötétségből a világosságot. Neked akkor eljött a világosságod. És Isten megparancsolja, hogy kelj fel. Kelj fel a sötétségből. Kelj fel a betegségből. Kelj fel a nyűgből. Kelj fel ezekből a borzasztó dolgokból, és világosodjál, ragyogjál, ragyogj az ige tükrében, ragyogj az ige világosságában, mert eljött a világosságod. Szó szerint írja. Nem járhatunk sötétségben, nem engedhetjük meg magunknak ezt a sötétséget, amiben a világ van. Az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Amikor az a mennyei atya az ő dicsősége által feltámasztotta az Úr Jézus, minket is feltámasztott. Az a dicsőség rajtunk is föltámadt. Ebben kell járnunk. Nem adjuk alább. A felszólítás, hogy ezt lásd meg, emeld fel körös körül szemeidet. Úgy emeld fel a szemeidet, hogy a fizikai látható dolgok fölé emeld a szemedet. Azt mondja az ige, emeld fel szemeidet és lásd meg. Egy másik héber szó is áll itt, a kazah szó, ami azt jelenti, hogy úgy láss, mint egy proféta, szellemben láss. Szellemben láss meg ezeket. Ez csak úgy jön, hogyha a szívünkben ez a világosság, mint a pirkadattól kezdve, ez a világosság egyre inkább növekszik, és eljut a teljes délig. Egy nap alatt nem jutsz oda. De el lehet oda jutni, hogy ebben a világosságban lásd a dolgokat. És akkor egy gyönyörűség az ember élete. És mi ragaszkodunk ehhez. Isten megszerezte ezt nekünk. Lásd meg, írja itt a 4. vers. Hangsúlyozom. Lásd meg. Ez kell egy szellemi világosság. A világnak a sötétségében nem fogod meglátni. Sötétségben fogunk botorkálni. Nézzünk egy másik helyet, ahol Isten felszólít minket, itt az Ézaiás proféta, egy nagyon gazdag könyv, az ő könyve. A 33. fejezeten lapozzunk el, és egy picit nézzünk itt is bele, hogy mit ír az ige az Sion hegyéről. Mit kell nekünk ott meglátni? Ézaiás könyve, a 33. fejezet, a 20-as vers. Olvassuk az igét, így szól. Lássad Siont, ünnepeinek városát. Szemeid nézzék Jeruzsálemet. Mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szögei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak, bármennyire feszíti az ellenség. A Sion kötelei nem szakadhatnak el. De ezt látnod kell, lássad a Siont, az ünnepek városát, amikor összegyülekeznek a szentek és ünnepelnek, és Isten ereje uralkodik. Ott az a sátor nem vándorol. Nem löködi az ellenség ide-oda. Ide megyünk, oda megyünk, és az ő kéje kedve szerint lögdös minket a világba. Szó nincs róla. Szó nincs róla. Sőt, az Úr dicsőséges lesz ott. És folytatja. A lényeg, a 24-es vers, olvasván, azt mondom, nem mondja a lakos, beteg vagyok. A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. Mit kell neked meglátnod? Te ott a Sion hegyén lakozol. Lásd meg azt a Sion hegyét. És aki Sion hegyén lakozik, az ott benne lakozó nem mondja, hogy beteg vagyok. Miért? Sion hegyének van egy másik világossága. Az a dicsőséges, amit Isten előszólított a legelején a teremtés előtt. Az a világosság kell beragyogja az életedet, ami az ige által nyílik meg neked, és ki nem fogod ejteni a szádon, hogy beteg vagy. Sion, a Sionon lakozó nem mondja, hogy beteg vagyok. Nem ismeri ilyet. Mert még ha a betegség ki is kéri, vagy a fájdalom ki kéri, belül van egy világossága. El nem fogadja azt. El nem fogadja. A Sion hegyén lakozónak van egy világossága, és azt parancsolja, lássad a Siont így. Uram, adj nekünk ehhez világosságot, ugye? Dicsőség Istennek. Ismeritek azt a történetet? Lapozzunk el oda, mert a legjobb elolvassuk a Mózes 4. könyvében. Megmutatja Isten, hogy az ő világossága mennyire természetfeletti. Már az Ószövetségben megmutatta. Az a Mózes 4. könyve és a 6. fejezetben olvasunk. Jézusnak a szeretetéről nem feledkezünk el, és nem a 4. könyvben lapozunk, a 2. Mózes 2. könyvében megyünk először, oda is megyünk majd, de most a 2. könyvben a 10. fejezetre megyünk, mert amiről elkezdtem beszélni, az ott található. Halleluja! Nem adjuk alább, mint a világosságunk a teljes délig jut. Nem adjuk alább. Nem botorkálunk a fél sötétben. megvilágosodunk. Kelj fel és világosodjál. Az Isten szava hozzánk. Nekünk meg kell cselekedni. Mózes második könyvében a 10. fejezet és a 9. csapás Egyiptomra, ami a sötétség volt. 21-es versben indul. És mondta az Úr Mózesnek, nyújts ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén, és pedig tapintható sötétség. És kinyújtál Mózes az ő kezét az ég felé, és sűrű sötétség lett egész Egyiptom földjén 3 napig. Sűrű, tapintható sötétség. Sűrű sötétség. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből 3 napig. Mindenki ott ült, ahol a sötétség elkezdődött, ahol jött rá a sötétség. De Izrael minden fiainak világosság volt az ő lakhelyében. Ezt hogy cselekedte Isten? Gondolkodtátok már rajta? Tapintható, koromfekete sötétség Egyiptom földjén. És Izrael fiai ott voltak fogságban, ott lakoztak közöttük. De hol ők voltak, ott világosság volt. És az egyiptombeliek, akik a sötétségben voltak, koromfekete volt a sötétség. Lépni, nem, mozdulni nem tudtak. 3 napig egy helyben ültek. Gondolkodhattak rajta, hogy vajon van-e Isten. Úgyhogy mégiscsak van ezeknek az izraelitáknak való egy Istenük. Volt rá 3 napjuk, hogy gondolkodjanak rajta. És Izrael fiainak abban a sötétségben teljes világosságuk volt. Ez nekünk, mint egy előkép adatot. Minden, ami megvan írva az Ószövetségben, ezt Isten előre megengedte megjelentetni, hogy mi szellemi vonatkozásban azokat ugyanúgy megélhessük. Akármilyen sötétség van körülötted. A világ lehet akármilyen szörnyű borzadalmak között. Akármilyen világ, gazdasági világválság lehet. Neked, aki egy másik törvény szerint működsz, Isten törvényei szerint élsz és működsz, és az Isten élete van benned, neked garantált a világosság. Teljes világosság. Nem, magyarul nem érint téged. De ehhez az kell, hogy a szívedben ott legyen. Ez nem szemmel látható, ez a világosság. Ez egy szellemi, a szívünkben kell ott legyen, és csak az ige tudja meghozni. És gyönyörködünk Istenben. A 4. Mózes könyvre most lapozunk el, és ott találunk egy gyönyörűséges áldást. A Ároni áldás olvasható itt, amit kiváló dolog, ha imádkozol. 4. Mózes 4. könyvében vagyunk, és a 6. fejezetben. Nagyon érdekes dolog erről a világosságról időzni, és ezen elmélkedni, és időt tölteni, mert évek telnek el, mire az ember észreveszi azt, hogy valamit tényleg egy más megvilágításban lát. Az igének munkálkodni kell bennünk, az igének érni kell bennünk. És akkor ez a világosság generálódik bennünk az igében. Évek telnek el, mire úgy ráeszmész valamire, hogy ez nem is úgy van, ahogy mondják odakint, hanem ez úgy van, hogy itt belül bele van írva. És ezt a világosságot akarja Isten, hogy a miénk legyen. Mert akkor lesz az életünk másként. Akkor változik meg az életünk. Nézzük meg, a Mózes 4. könyvében vagyunk, és a 6. fejezetet olvassuk, és abban a 22-es versben kezd Isten így szólni Mózeshez. Szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak és az ő fiainak mondván, így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Isten áldásai és az a világosság, ezek teljesen karolta vannak, és elválaszthatatlanok egymástól. És azt mondta Isten, hogy úgy tegyétek Izrael fiaira az én nevemet, akkor a Jehova Úristen neve uralkodott felettük, hogy úgy áldjátok meg őket, hogy közben kérjétek meg, hogy az én orcámat fordítsam feléjük, és világosítsam meg az én orcámat ő rajtuk. Hogy az a világosság, amiben Isten van, hogy az ragyogjon az ő arcukon. Mózes 40 napot fönt a hegyen töltött, és úgy jött le, ragyogott az orcája Istennek a dicsőségét. Olyan mértékű ragyogás volt rajta, hogy akikkel beszélt, azokat ez szó szerint annyira zavart, hogy le kellett takarnia Mózesnek az orcáját, és úgy tudott csak beszélni Izrael fiaival. Amíg ez a dicsőség el nem múlt óla, mert az a dicsőség az mulandó volt, ami Mózesnek az arcáján volt. De Isten azt kérte, hogy így imádkozunk, így áldjuk meg egymást. Hogy Isten az ő arcát fordítsa felénk, és hogy világoltassa az ő orcáját. Hogy kezdjünk úgy ragyogni, ahogy ő ragyog. Hogy az a világosság legyen rajtunk, hogy kezdjünk úgy látni dolgokat, hogy kezdjünk úgy gondolkodni, ahogy ő gondolkodik. Hogy kezdjünk úgy létezni, ami az ő világossága szerint való. Ma úgy tesszük a Jézus nevét arra, akit meg akarunk áldani, hogy erről a világosságról nem feledkezünk el. És ki kell árasztanunk magunkból. Hogy az Úr az ő világosságát ragyogtassa meg a mi orcánkon. És megteszi. De a világosságban kell járnunk. A Jézus nevében. Amen. Biztosatok engem, hogy jól prédikálok. Ezt a világosságot Isten örökségnek adta nekünk. Ebben lesz részünk, amikor a mennybe belépünk, fogjuk látni, ott nem a nap és a hold világít. Ott Istennek ez az óriási dicsősége ragyog, az ő világosság ragyogja ezt az egész bolygót, és nekünk most ebből annyi adatik meg, hogy ami az Úr Jézus Krisztus arcán kiviláglik ebből, mi ha arra tekintünk, elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, írja a második Korintusi levél. Miközben az ő ábrázatát szemléljük, dicsőségről dicsőségre elváltozunk. Hogy mennyire nem cselekedetekből van. Itt mondja, hogy szemlélnünk kell az ő ábrázatát. Ő felénk fordítja az orcáját, mi pedig szemléljük őt. És miközben őt szemléljük, így van leírva. Úgy néztek rá, mint ez az igen nem létezne. Elolvasom nektek. A második Korintusi levél. Meg van írva, úgyhogy így kell lennie. Második Korintusi levélben van. És a harmadik fejezetben. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, vagyis egyre jobban ragyogunk. Egyre nagyobb a fényességünk. Elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől. És a világosságunk eljut a teljes délig? El. Ha az Úr Jézus szemléljük. Ez van rendelve nekünk. Ő az első. Amikor az életünket sötétség veszi körül, és tudjuk, hogy nem ez az osztályrészünk, akkor mi a teendőnk? Mondhatja valaki, hogy eddig szépen prédikáltál, és én még most sem tapasztalom mindezt az életemben. Itt van a nyomorúság, itt vannak a bajok, és nem látom Isten világosságát. Isten az odavezető utat is elmondja nekünk. És nem tartja titokban. Ézaiás könyve, és 9. fejezet. Amen, van még egy pici időm. Ézaiás könyve, 9. fejezet. Egyes verssel olvassuk az igét. Odaértünk, ugye? De nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. Jó hír? Nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földjén, világosság ragyog fel nekik. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével. A vető és az arató együtt örvendezik. Vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak, mert terhesigáját, hátaveszét, és az őt nyomorgatónak botját összetöröd. Az ördög minden botját összetörte az Úr Jézus Krisztus az életünkben. Nem maradt olyan botja, amivel nyomorgathatna, ha ezt megérted. Nincs a fegyverzet a kezében. Jézus minden fegyverzettől kiüresítette, megfosztotta. És mindez hogy történik? Mert egy gyermek születik nékünk, az igazi világosság eljött a világba. Ezt mondja itt az ige. Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uram, a növekedésének és békéjének nem lesz vége, ezzel a világossággal egy békesség is jön Isten országából hozzánk. Békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Azért tette az egészet, azért hozott ki téged abból a sötétségből, mert a buzgó szerelme nem engedhette, hogy ott maradj. Abban a sötétségben. Az ő szerelme. Figyeled, hogy jogosság és igazság által végezte el Isten? Jogosság és igazság által. Amikor minket Isten megigazít, hadd kis kitérőt engedjetek meg itt nekem. Amikor Isten minket megigazít, akkor nem tehette azt meg, hogy ami bűnben való, ami bűnben született, arra egyszerűen kijelenti, hogy mostantól igaz. Hogyha ezt teszi, ott van Ézaiásban írva, hogy jaj annak, aki a gonoszt jónak mondja, ugye? Isten nem tehette meg csak úgy, hogy azt mondja, hogy mától pedig igaz vagy. Ehhez egy áldozatra volt szükség, hogy téged ő megigazíthasson. És ennél még többről van szó. Nem csak arról van szó, hogy bűnben születtünk Ádám által, és egy napon Isten kijelentette róla, hogy mostantól igaz vagy. Nem csak annyi történt, hogy megfordultunk, hanem az ő igazságát adta neked, az igaz bíró igazságát adta neked. Olyan igaz vagy, mintha soha semmit nem követtél volna el. Az a szent és igaz és szeplőtelen bíró az ő saját igazságát ítélte meg neked. Nem csak azt mondta, hogy mától bűntelen vagy, nem számíthatnak be a bűneid. Ez is szép lenne. Ennél sokkal többről van szó. És azért volt szükség áldozatra, hogy igaz maradhasson ő. Ez a Róma 3:26-ban el van rejtve, ez egy kis kitérő, de annyit időzök mostában, hadd mondjam ezt el nektek. Ez egy kulcs abban, hogy megértsük a megigazítást. Ez egy kulcsfont, a megváltás, hogy lássuk. A Róma 3:26-ban írja az ige, hogy megmutassa az ő igazságát, tehát Isten a saját igazságát jelentette ki nekünk. Megmutassa az ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz ő, amikor megigazítja azt, aki bűnös volt, aki a Jézus hitéből való. Isten nem jelentette ki a mennyei bíróság előtt, hogy igaz vagy, mert elveszti az igazságát, hogyha nincs a bűnért való áldozat. Szükség volt az Úr Jézus Krisztus áldozatára, hogy téged igaznak kijelenthessen, hogy ő igaz maradhasson a mennyei bíra. És a szent és az igaz. És talán azt az igazságot, amivel ő örökön örökké bír, azt adta neked. A megigazításban sokkal több benne van, mint az emberek gondolják. Hogy Isten igazzá tett. Nem csak arról van szó, hogy mostantól bűn nélküli vagyok. Hanem Isten igazsága, az ő teljes természete, az ő igaz mi volta, az mind benne van a mi új teremtésünkben, mert odaadta nekünk, amikor megigazított minket. És ezt úgy tette, hogy ő igaz maradhasson, ezért egy áldozatra volt szükség. Arra terhelte a bűneinket. És valakinek meg kellett fizetnie a bűnért az árat. Ez volt a megváltó Úr Jézus Krisztus munkája. Isten nem mondhatta csak úgy kirát, hogy mától igaz vagy. Akkor elveszti az igazságát. Írja, hogy igaz legyen ő, amikor megigazítja azt. Nagyon fontos pillanat. Ez csak kitérő volt, és a zárójelben mondtam. Menjünk el. Türelmeteket köszönöm, és hogy vége legyen a gondolatmenetnek, egy nagyon fontos fejezetet érjünk el, vagy rá, és ez pedig az Ezékiel könyvében van, mert itt meg fogunk tanulni valamit Istennek a szellemi törvényeiről. Ha egyszer belekezdünk, olyan nehéz abba hagyni, biztos tapasztaltátok már, de amikor Isten kijelenti azt, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol már nyomorgatás van, hanem ott világosság fog ragyogni. Ezt te ugyanilyen bátorsággal kijelentheted a helyzetek felett az életben, amiben vagy. Mert ha Isten mondta, akkor te is bátran mondhatod. És hogy támogat engem ebben az ige, mert az ige nélkül semmit nem teszünk. A zsidókhoz írt levélben, csak én lapozok oda, tehát maradjatok oda az igeinől mentünk. A zsidókhoz írt levélben a 13. fejezetben van egy csodálatos bátorítás a számunkra ebben a dologban. Hogy mi profétálhatunk a sötétség felett, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol ma nyomorgatás van. Mert igenis világosság, eljött a világosságot. A zsidókhoz írt levélben el van rejtve egy csodálatos bátorítás a számunkra. Az 5-ös és a 6-os versek között. Úgy kezdődik az 5-ös vers, hogy fösvénység nélkül legyen a magatok viselete, elégedjetek meg azzal, amitek van, és pont. És jön egy új gondolat. Mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, úgyhogy bízvást mondjuk. Figyeled? Mert ő mondotta, ezért bízvást mondjuk. Ez ad nekünk bátorságot arra, hogy amit ő mondott, azt mi nagy bátorsággal, nagy bizalommal mondjuk. Honnan veszem én a bátorságot, hogy ilyet merjek jelenteni? Itt van elrejtve. Mert ő mondta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, ezért én bátran mondhatom. És folytatja is az ige, az Úr az én segítségem, nem félek ember, mit árthat nekem. A szánkba adja a szót. Mert az Úr mondta, mert az ige mondta, ezért bátran mondhatod. Ad ez nekünk bátorítás? Biztos. Biztos, amikor szembesülünk ilyen helyzetekkel. Azért mondhatom, mert az Úr mondta. És profétálj. Profétálj a sötétség felett. Mert ő mondta. És olvasd el az igét, hogy hogy mondta. Ezért én bátran mondhatom, és Istennek kezdje el profétálni. Fantasztikus, hogy Isten hogy számít ránk ebben. És most megyünk el az Ezékiel könyvébe. Jézus szeretetéről ne feledkezzetek el, jó? Így van. Jézus szeret minket, és mi is szeretjük őt. Az Ezékiel könyvére lapozunk. El ne repüljön a papírom, 37. fejezet. És nem sok van abból, amit mondani akarok, de nagyon kérem, hogy most nagyon-nagyon figyeljetek. Eddig elfelasztottak benneteket. Nem, az ige felfrissített benneteket, ugye? Jó. Akkor rendben van. A szellem ma mondani akar nektek valamit. És szeretném, hogyha kicsöngene abból, amit ma elmondok. Úgyhogy hogy itt a kulcs következik. Ezékiel könyve 37. fejezet, 1-től 10-es versei. És nem felejtjük el, amit az előbb néztünk. Mert ő mondta, ezért bátran mondjuk, ugye? Ezt meg kell tanulnunk az életünkben. Azért merünk a sötétséghez szólni, mert ő mondta, hogy nem lesz mindig a sötétség. Ragaszkodunk hozzá, világosság a mi örökségünk. Ezékiel könyve 37. fejezet, egy igerészt olvasunk el együtt, nagyon figyelmesen. És a szellem által olvassuk. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr szelleme által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak. És siralmas kép. Völgy száradt csontokkal tele. És mondanékem, embernek fia, vajon megéled neki ezek a csontok? Isten feltette a kérdést, hogy gondolkodj rajta, hogy mire vagyok képes. Hogy gondolod, ezek a csontok valaha életre kelnek? Az a helyzet, amiben vagy ma, ez valaha előbbre jut? Az a nyomorúság, amiben ma vagy, az megmozdul egyszer? Előre jutok egyről a kettőre? Az a betegség, amiben ma szemben állok, az valaha is eltávozik tőlem? Isten kérdezte. Vajon megéled neki ezek a csontok? Kérdezi a prófétától Isten. A proféta azt mondja, és mondék, Uram, te tudod. Mondanékem, prófétálj-e csontok felől, és mondjad nékik. És Isten a szájába adja a prófétának, hogy mit szóljon a csontokhoz. Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak. Ímé, én bocsátok ti belétek szellemet, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, adok belétek szellemet, hogy megélegyetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Isten elmondta a prófétának, hogy mit szóljon a helyzethez, ahhoz az igen siralmas, sivár, száradt csontokkal teli képhez. És én prófétálék amint parancsolva volt nékem. Semmi más nem tett, mint engedelmes volt. És mikor profétálnék, lőn zúgás, és ímé zörgés, és egybe mentek a csontok, mindegyik csont az ő csontjához. Vagyis Isten azt kérte a profétától, szóljon a száradt csontokhoz. És amikor Isten igét szólta, akkor ezek a csontok összerendeződtek. És láttam, és ímé inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de szellem nem volt még bennük. És minden összerendeződött a helyére, de élet még nem volt benne. Szellem még nem volt benne. Újra szól Isten, és mondanékem, profétálj a szellemnek, profétálj embernek, fia. Most nem a csontokhoz kell szólni a profétálnak, hanem Isten szelleméhez, aki a munkát végzi. Profétálj a szellemnek, profétálj embernek, fia, és mondjad a szellemnek. És ezt jelöld meg a Bibliádban. Isten felszólította a profétát, hogy szóljon, hogy profétáljon a szellemnek, hogy milyen munkát végezzen el. Ezt mondja az Úristen, és a proféta a szellemnek profétál. Isten szellemének. A négy szelek felől jöjj elő szellem, és lehely ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek, és profétálék, amint parancsolva volt nékem, és beléjük ment a szellem, és megélettek, és állának lábaikra felette igen nagy sereg. Döbbenetes, ahogy Isten együttműködik a profétával ebben a részben. És egy óriási tanulság van a számunkra, amikor a sötétséggel szembesülünk az életünkben. Isten azt kéri a profétától, hogy szóljon ahhoz a halott helyzethez, hogy mit évő legyen Isten akarata szerint, Isten azt szóljon a szellemnek, és profétáljon a szellemnek, hogy mit kell elvégeznie. És itt Szella, ezen elgondolkodunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten ugyanígy tőlünk is elvárja, hogy amikor a sötétségbe botlunk az életünkben, akkor bátorsága jelentsük ki, hogy nem lesz többé sötétség, ahol nyomorgatás volt. Mert a világosság felébe, hogy fel kell ez a helyzet, és megvilágosodik, és az Úr dicsősége megláttatik rajta. Itt ragyogás lett, az Úr dicsősége lesz, ez a sötétség nem lesz mindig ott. Mert az Úr világosságot parancsolt teremtésének a kezdetén. Ez a világosság ragyogja be az életemet. És nem csak a hegyhez szólunk, hogy keljen fel és vesse a tengerre magát, a szellemnek is profétálunk. A szellem arra vár, hogy a szánkon kijöjjön Isten igéje, és hogy ezt beteljesíthesse. Tanít minket ebben a példában Isten valamire, valami óriási igazság van itt elrejtve. Nézzünk hozzá még egy Jézus. Szeretném hallani. Igen, mert nem akarom érezni, csak itt magamban vagyok. Ézaiás könyvében a 44. fejezetre menjünk el. És megtanulunk profétálni a szellemnek ma. Mert az ige bátorít minket rá. Mert ő mondta, ezért bátran mondhatjuk. Ugye láttuk a zsidó levélben? És mondta nekünk az ige azt is, hogy embernek fia profétálja szellemnek? Olvastuk. Néha az a gyanúm, hogy Isten a szánkat elsősorban nem az evésre adta. Bár leggyakrabban erre használjuk. De ha eszünkbe jutna ez az igazság, és mielőtt beteszünk egy falatkát, elprofétálnánk egy igét. Hatékonyabbak lennénk Isten országára. Ahányszor beteszünk valamit a szánkba. Ne felejtsük el, hogy a szánkat elsősorban Isten nem arra adta, hogy eszegessünk vele. Nem, hogy profétáljunk a szellemnek. Szóljunk helyzetek felett. Szóljuk az igét, mert ő mondta, ezért bátran mondhatjuk. Bátorít minket vele. És ímé az Ézaiás könyve 44. fejezetében a 26-os vers. Istenről egy hatalmas igazság ebben a versben. Aki szolgálja a beszédét, beteljesíti. Ez Isten, akiről szól. És véghez viszi követei tanácsát. Aki így szól Jeruzsálemnek. Ez az Isten szolgálja, aki így szól Jeruzsálemnek. Lakjanak benne. És Júda városainak így szól. Megépítessenek. És akkor Isten így válaszol, és romjait felállítom. óriási kép. Azt mondja Isten, hogy én olyan Isten vagyok, aki a szolgám beszédét beteljesítem. Ha az én szolgám profétál, és azt mondja, hogy Jeruzsálem, lakjanak te benned, akkor az Isten azt megcselekszi. És ha azt mondja a szolga, hogy Júda városai megépítessenek, akkor én a romjait felállítom. Mint hogyha Isten azt mondaná, hogy te szólj, és én megcselekszem azt. Ugye? Ez van benne. Te profétálj az életed felett, és én megcselekszem azt. Te profétálj a szellemnek, és én megcselekszem azt. És így jön hozzánk ez a világosság. Joel könyvében azt tanuljuk, a második fejezet 28-as versében egy rövid rész az igéből, kiöntöm szellememet minden testre, és mi a következő, amit ott olvasunk? És profétálnak a ti fiaitok és lányaitok. Látjuk, hogy a szellem mozgása, hogy ki tudja önteni Isten, és el tudja végezni a munkát, és a mi szavaink, hogy mi az Isten igéjét szóljuk, a profétálás nem más, mint Isten igéjét, Isten beszédét szólni. Ami meg van írva, az szólni, semmi más, és ragaszkodni hozzá. Hogy ez úgy van, és nem lehet másként. Ezek együtt mozognak. Kiöntöm az én szellememet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok. És Isten szelleme bennünk van. És Isten kiöntötte a szellemét az ő szent edényeibe. És nincsen más dolgunk, mint hogy az igét szóljuk a helyzetek felett. Világosságot profétálunk. Kelj fel és világosodjál, szólj a helyzetekhez. Mert eljött a te világosságod. És az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Úgyhogy látjuk a részünket benne, hogy hogy kell Isten szellemével együttműködnünk, hogy a körülöttünk lévő világ változzon, és dicsőségesebb és világosabbá váljon. Óriási feladatunk van, és óriási szerepünk van. És most már talán jobban értitek, hogy az elején miért kezdtem avval, hogy együtt elharsogtuk Isten igéjét az ország felett. Mert hiszek abban, hogyha Isten szava a szánkon, Isten szelleme által elhangzik, akkor az úgy véltem, hogy megcselekedte Isten. Mert azt mondta, hogy én vagyok az Úr, aki a szolgám beszédét beteljesítem. Jézus egy helyen, a János evangéliumban, a 9. fejezetben azt mondja, az 5. versben, hogy míg e világon vagyok, a világ világossága vagyok. Kihangsúlyozza. Sok helyen jelenti meg, hogy én vagyok a világ világossága. Itt, ezen a helyen azt is hangsúlyozza, hogy míg e világon vagyok, ugye tudjuk, hogy kijöttem az atyától, mondja, eljöttem e világra, majd elmegyek e világból, és visszamegyek az atyához. És hangsúlyozza, hogy míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. És miután visszamegy az atyához, ki képviseli ezt a világosságot? Itt a földön. Azt mondja rólunk az ige, hogy mi a világosság fiai vagyunk. Óriási kijelentés van ebben. Ha látjuk, hogy Isten hogy akarja ezt a világosságot elhozni ide a földre, hogy akarja ezt a világosságot életre kelteni az életünkben. Profétálnunk kell. Profétálnunk kell a szellemnek. Profétálnunk kell az életünk felett. Profétálnunk kell a város felett. Profétálnunk kell a gyülekezetünk felett. Egy kedvenc proféciám a gyülekezetek felett, hogy a legkisebb pedig ezerre nő. És a legkevesebb hatalmas néppé. Egyik kedvenc proféciám. Úgyhogy ti is tudtok profétálni. Ne azon siránkozzunk, hogy hányan vannak és hányan nincsenek a gyülekezetekben. Szólj a szellemnek. Embernek, fia, profétálja a szellemnek, és mondjad néki. Ó, köszönjük Istennek. Mondjuk el együtt, a legkisebb ezerre nő. Bizony. A legkisebb gyülekezetem a Istennek, ahol lehet, hogy csak a pásztor áll egymagában, az ezerre nő. Meg van írva. És mivel ő mondta, ezért bátran mondjuk. Bátran mondjuk. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, mondja az ige. Ez az 1 Tesszalonika 5-ben mondja, minnyájan. Vagyis az igazi világosság eljött a világba, ami megvilágosít minden embert, utána elvégezte ezt a hatalmas és gyönyörűséges megváltói munkát, és visszament az Atyához. És mi ennek az örökkön örökévaló világosságnak, ami megjelent a Földön, az élő világosságnak a gyermekei vagyunk. Mi képviseljük ezt a világosságot ma itt a Földön, azokban a helyzetekben, ahol sötétségbe botlunk. Nekünk kell kivinni a világosságot az elveszettek közé, a sötétségbe. Persze, hogy sötétség van körülöttünk, és sokszor panaszkodunk rajta, hogy mekkora az a sötétség. És embernek fia profétálja szellemnek. És mondjad a szellemnek. Nem lesz többé sötétség ott, ahol ma nyomorgatás van. Olvastuk Ézaiásban. Bátran szóljad ezeket, és a dolgok megváltoznak körülötted. Jézus azt mondja a Máté 5:14-ben. Ti vagytok a világ világossága. Vagyis többé már nem azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, hanem megjelenti a tanítványainak. Ti vagytok a világ világossága. És így folytatja. Nem rejtettetik el a hegyen épített város. Vagyis Isten a Sion hegyén egy olyan várost épít, ugye mi vagyunk a Sion helye, a gyülekezet, olyan várost épít, ami az Isten dicsőségével van tele, és az ragyogja körbe ezt a világot. Nem rejti el Isten. Ha mi bennünk eljön ez a világosság, az kiviszi a világhoz. Biztos lehetsz abban, hogyha ez a világosság eljött benned a teljes délig, akkor népek fognak hozzád jönni. És királyok a néked feltámad dicsőséghez. Amikor te elkészültél erre, özönleni fognak hozzád a népek. Az üdvösséget, ami benned felragyogott. Hozzád fognak jönni, még keresni se kell őket. Népek jönnek a néked feltámadott dicsőséghez. Úgyhogy ez megvan írva. Ennek így kell lennie. Egy dolgunk van, hogy ezt a világosságot magunkban a teljes délig bírjuk és tudjuk. És ez a dolgunk van. Ez a részünk, ezt el kell végezni. Nem adjuk alá. Egykor sötétség voltatok, mondja az ige. Az Efézus 5:8, te is, én is, mindannyian. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Kiről szól? Mindannyiunkról. Egykor sötétség voltunk, ma világosság vagyunk az Úrban. És azt a világosságot Isten nem rejti el. Nem rejtetik el a hegyen épített város. A te világosságodat, amiről Isten az 1 Mózes 1:3-ban megparancsolta, hogy legyen világosság. Ez benned felgyullad, benned ragyog, és ezt a világosságot meg kell lássa a világ. A sötétségben lévő világ. Jézus szeret minket. Mi szeretjük őt. Ragyog bennünk ez a világosság? Az biztos, hogy holnap még nagyobb lesz. Az igazak világossága olyan ösvényen megyünk, hogy a világosságunk a hajnalhasadástól egyre világosabb lesz a teljes délig. Ha ma még nem látsz tisztán dolgokat, el ne keseredj. Csak maradj az úton. Holnapra világosabb lesz. És az megint megvilágosodik azután, ha az igében maradsz. És megint világosabb lesz. És profétálja a szellemnek, és ne hagyd magad a körülményektől legyőzni. Te vagy győztes ezekben. A Jézus nevében. Szeretjük az Úr Jézust? És ő is szeret minket. Készen vagytok egy megvallásra? Álljunk föl! Profétálni fogunk a szellemnek. Jó? Úgy végezze a munkát az életünkben. Jó? Ezek után, hogy meggyőződtünk róla, hogy ez mennyire igei, nagyobb lendülettel fogjuk tenni, mint az alkalom elején. Az alkalom elején még álmosak voltatok, mert épp csak fikeltetek az ágyból, most már az ige, hogy megelevenített benneteket, ahogy az igének világossága megnyilatkozott bennetek, most nagyobb lendülettel fogjátok ezt tenni, mint valaha, mert tudjátok, hogy Isten azt megcselekszi. Ugye? Isten egy igaz Isten. Így működik. Ima megvallásunk. Az igazi világosság eljött az életemben. Az életnek világosságában járok. Atyám, a te igéd megnyilatkozása világosságot hoz az elmémben. Nem járok esztelenül, hanem megértem, mi az Úr akarata. Az értelmem szemei megvilágosodnak. A szellemem szemei megvilágosodnak. Mert maga az Isten gyújtott világosságot az én szívemben. Hogy megismerjem Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Sőt, úgy ragyog a világosságom, hogy az egész világ felismeri az élő Istenét. Jézus nevében. Amen.